átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Amikor a rádió felkért, hogy vezessem, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmond az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a rész Pál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a rész Pál foglalkozása az, hogy rész Pál.
Részben. Rész Pál hangos memoárja. A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos.
Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz.
A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
Hát igen.
Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled.
Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem.
Taxival a forradalomba.
Én nekem semmi szerepem ezt. Most már igazán büszke lehetnék rá, de ott van előkészítésében az égvilágon semmi. Még azt is ott tegyem hozzá, hogy azoknak az embereknek sem volt semmi, akikkel én jobban voltam. Tehát Nagy Lacinak, Juhásznak, Vasnak, Novokos Matyinak, Latornak, ezek semmiben nem vettek részt előtte. Részben azért, mert utáltuk azokat az embereket, akik csinálták. Részben valószínűleg jávosságból. Meg mit tudom én miért. Szóval én talán a legkevésbé. 56. október 23-án a Kulacsban ültünk, és Kamondi Laci, aki ugyancsak kollégám volt akkor, Tóth Lacinak hívták még először, aztán fölvett az anyja nevét, szegény öngyilkos lett. Ő jött be, hogy tüntetést szerveznek a diákok, és mennek a BEM szoborhoz, mert ez úgy kezdődött, ugye, egy lengyel-magyar barátság. A szolidaritás a lengyelekkel, és Pista ott vasott ebédelt, és gyöngytyúkot rendelt éppen. Lehetett gyöngytyúkot kapni, az nagy ügy volt. És hát mi rögtön felugrottunk, hogy megyünk, Matyi, én nem tudom kicsoda, talán Juhász is, ha ott volt, most erre már nem emlékszem, és azt mondta, hogy hát én megvárom még, amíg kihozzák. És akkor én vagy valaki más azt mondtuk neki, hogy szóval téged a gyöngytyúk jobban érdekel, mint a forradalom? És ezen úgy elgondolkozott, és azt mondta, igen, sokkal jobban. Jobban érdekel a gyöngytyúk, mint a forradalom. És nagyon megvetettük. Elmentünk, és akkor elmentünk a múzeum, ott az Asztóriához körülbelül, és ott csatlakoztunk a tömeghez. Hát nagyon boldogok voltunk, de ennek előre ezt nem, én nem láttam előre. Hát lehet, hogy már volt, aki látta, meg szervezkedtek. Én ezekben a Nagy Imre kör, meg ezekhez semmi közöm nem volt. Szegény Gyimest nagyon nem szerettem, akit kivégeztek aztán, aki egyik főember volt, és ismertem. És ott mentünk végig a kiskörúton, ordítottunk. Állati jó volt egyébként. Borzasztó boldogság volt. Ott sírtak az emberek, meg ölelgettek bennünket öregek. Azt beszélik Pesten, Budán, hová lett a magyar urán. Még Nagy Imrét a kormányba. Még Ruszki go home. Meg mit tudom én, ezeket kiabáltuk ott. És mentünk végig mondták, hogy átmegyünk a Margit hídon, és megyünk a BEM térre, a BEM szoborhoz. És akkor felhívtam Klárit, hogy a Fény Eszpresszóba jöjjön el, mert az volt akkor a találkozóhely is. És mikor odaértem, akkor ott is volt már, barátnő is csatlakozott, és akkor a társaság elment. És akkor ott nagy györjöngés volt, ott nagyon féltünk, mert ott volt egy laktanya a szobor mögött, nem tudom, van-e még, és féltünk, hogy ott kilőnek rá, elkezdenek előutóbb lövöldözni, mert azért már vadult a dolog, akkor a zászlóból kitépték a címert, meg nem tudom. Itt Ávó volt, ahol most pártközpont van, ez a belügyminisztérium volt, és gyorsan ott ők is kivágták a címert, az ávósok, úgyhogy ott nyugalom volt. De ott féltünk a laktanyánál. Ott Veres Péter beszélt állítólag, de én nem hallottam egy szót sem, mert olyan tömeg volt, ott a Vemszobornál, és kijöttek a katonák fegyverrel, de átálltak a tömeghez, úgyhogy nem történt semmi baj. Mondjam ezt részletesen? Aztán átmentünk, akkor volt ott egy híd, azt már nem ismertétek, a Kossuth híd. Azon átmentünk a parlament elé, és hát ott nagy öröngés volt, hogy Nagy Imrét akarjuk hallani, Nagy Imrét akarjuk hallani. Találkoztam Bérivel is, aki ott volt. Egyébként ott azt hiszem nem írták meg, azt ő mesélte, jó szürrealista történet, hogy a tömeg ott elég radikális volt már, és Nagy Imre nem jött. Mert Nagy Imre azt mondta, ha jól tudom, de erre nem esküszöm meg, hogy ő csak a párt engedélyével hajlandó beszélni. És a párt nem adott még neki erre engedélyt. Akkor beszélték Dérit, hogy menjen el és beszélje rá, hogy jöjjön. Ők elég jóban voltak. És volt egy rádió, vagy valami, vagy MT-s autó, és azok mondták, hogy üljön be. Ezt Tibor mesélte nekem a történetet később, és menjen oda Nagy Imréhez. És beült hátul, Böbével, és ebben a pillanatban a sofőr melletti ülésről egy majom hátrafordult, és egy nagy pofont adott neki. Ugyanis ez az autó, ez az MT is, vagy nem tudom milyen autó, ez azelőtt épp az állatkertben csinált egy riportot. Vagy rádiós autó, és volt egy majom ott a kocsiban. És ez a majom valami érthetetlen okból szájon vágta Tibort, aki ezen azért úgy elcsodálkozott. Majd ment Nagy Imréhez, és rá is beszélt, hogy jöjjön ki oda. Akkor ott ordibáltunk a téren, és találkoztam Kass Janóval, a festővel, és a feleségével, a Hajnal Gabival, és egy darabig ott üvöltöztünk, aztán fölmentünk a lakásomra, ami ott volt közel a Bátori utcán, és valaki telefonált, és elmondta, hogy döntik a Sztálin szobrot. Na hát mondtam, ezt azért meg kéne nézni, és hívtam egy taxit. Ez azért érdemes elmesélni a történetet. És jött a taxi, és beszálltunk Janóval, beültünk a kocsiba, és mondtam, hogy azt hallottam, hogy döntik a Sztálin szobrot, hát menjünk akkor oda, nézzük meg. Na, el is mentünk, de a körönnél már olyan tömeg volt, hogy ott nem ment tovább, vagy kicsit a körön után. Kifizettem, kimentünk, és hát tényleg döntötték a Sztálin szobrot. Ők legész később úgy hívta mindig, hogy taxival a forradalomba. Rohanunk a forradalomba, de te persze taxival. És hát ott megnéztük, az nagyon mulatságos volt. Üvöltöztek, nagyon nehéz volt azt a szobrot leszedni onnan, mert nagyon oda volt, tudom, mi csodálva, Mikus Sándor szobra volt, ott lángvágóval elvágták valahogy a csizmát, aztán ordított a nép, hogy tegyenek le egy órát, majd lejön, meg nem tudom én mi, és aztán olyan nagy köteleket, csörlők jöttek, és valahogy nagy nehezen lerángották. A szakszervezeti székház megvilágította, ott ilyen nagy reflektorok voltak, és óriási bronz por szállt föl belőle, amúgy ott ketté vágták valahogy a csizmájánál, és azóta mondták, a csizmát hagyjuk itt örök időkre, az legyen szimbólum. Nagyon szellemesek voltak, sokkal jobb, mint elvinni. Ezt egyébként behurcolták aztán az MKL-i, a Sztálin szobrot, és én még néhány nap múlva láttam, ott vágták szét, meg törték, és a fejébe tüzet gyújtottak, és azt körültáncolták, és odították, hogy ilyen lángesző vezérünk azt a Sztálin, és hogy égett a gyertya, vagy nem tudom, tűz benne. Sajnos én nem hoztam el részletet belőle. Nem tudom, ezek meg vannak-e írva, hát nyilván itt ott fölbukkannak. Na, elég az hozzá, hogy ez megvolt, és akkor jöttünk el, teherautók jöttek, teherautón álltak fiatalok, gyönyörű fiatalok, azok már munkások voltak, nem diákok, a platón, és ordítottak, hogy a rádiónál ölik a magyart. Ölik a magyart a rádiónál. És én a magam változatlan cinikus stílusában mondtam Janónak, azt meg kéne nézni, hogy hogy ölik a magyart. Menjünk oda. Mondta, jó. Beszálltunk egy taxiba, és mondtam a sofőrnek, hogy a rádiónál ölik a magyart, ha volna olyan kedves, vigyen oda bennünket. És oda vitt bennünket. de ott az uránia körül kirakott valahol, és akkor elindultunk a rádió felé, befordultunk a Szentkirály utcában, és akkor ott lőttek már nagyon, és a le voltak húzva a redőnyök, és ott a redőnyökön pattantak a golyók, de mi a hülyén mentünk egy darabig, és ott azt ordított a tömeg, vagy az a néhány száz ember, aki ott lehetett, de nem az utcán, hanem behúzódva kapuhajakban, meg a Trefort kertben, meg a környéken, hogy gyilkos Ávó, gyilkos Piros, gyilkos Ávó, gyilkos Piros, Piros László volt a belügyminiszter. És volt egy-két hulla is, vagy legalábbis sebesült a földön. És akkor bennünket berángottak egy olyan lépcsőház félébe, vagy kapuhajba, és ott álltunk egy darabig. Na most tovább nem mentünk már a rádió felé, az nagyon veszélyesnek látszott. Komolyan lőttek ott kifele, és akkor mondtam, hogy hát húzzuk el a csíkot. És visszakozva kimásztunk a Rákóczi útra, ahol folyt az élet. Bementünk egy eszpresszóba, és én hazatelefonáltam, hogy megvagyunk, és minden rendben van, és megyünk lassan haza. Aztán kimentünk az óraházhoz, az a Rákóczi úton, a sarkon, és jöttek a tankok a Kiskörúton, a Múzeum körút felé, és nem lehetett tudni, hogy azok magyar tankok voltak, nem lehetett tudni, hogy mit akarnak. A tömeg ott már ordibált, hogy magyarok vagytok, álljatok mellénk, és akkor ez idő múlva az egyikből egy tiszt ki emelkedett, vagy katona is mondta, hogy nem lövünk a népre, és mentek a rádió felé. Mi meg hazasétáltunk, Katona Józsefből jött ki a közönség, színházi előadás volt, találkoztam egy-két emberrel, akik színház voltak, nem tudták, hogy mi történt a városban, valami Németh Lászlót játszottak, Széchenyit vagy Galileit, már nem tudom. És aztán hazamentünk, elmeséltem, és hát majd bevetés volt, és boldogság, ez volt, ez egy keddi nap volt, 23-a. Hát ez volt a forradalom, most nem akarom a többi részt ilyen részletesen elmesélni. Egyszer belőttek az ablakon, és akkor kivittük a gyerekeket a fürdőszobába, mert az ugye nem, annak nem volt ablaka Artúri utcán. Hát ott közel volt a parlament, és ott állandóan lövöldöztek. Nagy szolidaritás volt. Volt a házban egy ilyen földbirtokos féle ember, Horvátéknak hívták őket, két nagyon jóképű gyerekük volt, olyan velem egykorúak, ezek idősebb emberek voltak, és on evidens volt, hogy ezek nagyon reakciósak. És egyik este becsöngetett egyik horvát fiú. És kimentem, és nagyon rossz érzésem volt, mert ezeket valami érthetetlen okból, ezek az én zsidó elmebajaim valószínűleg, azért az embernek nyilván van ilyesmi, valahogy olyan nyilasoknak képzeltem. És az volt az érzésem, hogy ez most nem tudom, miért jön ide. És pedig semmi ilyen nem láttam, csak ez valami 6000 éves dolog az ember idegrendszerében. És kinyitottam az ajtót, és jött a horvát, és jó estét. Azért jöttem át, hát maguknál három gyerek van, nincsen valamire szükségünk. Hát mondtam, cukor nincs. És az kell a gyerekeknek. Hát nekik van, mert ők szexádiak, és otthonról jön a nézi. És akkor átmentünk, és nagy szeretettel ott a cukrot, és mi adtunk kenyeret, és nem tudom. Szóval én nagyon nagy, csak jóra emlékszem, illetve egy nem jóra emlékszem a forradalom, ahol nagy szolidaritás volt, szeretett, mindenki segített a másikon, ki mosolygott az utcán, sorban vállásnál, vagy villamoson átadták a helyét az embernek, ami hát nem volt addig, sorban vállásnál előre engedték, nagyon jó hangulat volt. Úgyhogy ez volt. Megválasztottak a forradalmi bizottság alelnökének a Szép Irodalminál, nem csináltunk semmit.
Ki volt az elnök?
Jöles Bandi. Fizetéseket kiosztottuk, meg ilyesmit mondtuk, volt egy elég vagy középronda igazgatónk, Jász Berényi, egy ilyen pártember, villanyszerelő volt, és ilyen káder volt, hogy hát nem kell bántani, mert egy embernek fölmondott a forradalmi bizottság egy lektorna azzal, hogy menjen el. Nem is jött vissza utána, javára legyen mondva, egy nő. Az egy ilyen elég rébes, spicif szerű nő volt. Ez volt az egyetlen, amit csináltunk. Ja, és még egy volt, és Bandi javasolt, hogy 5 íróval kössünk életműszerződést. És azt nagyon helyeseltük. Ez volt Ilyés, Németh, Márai, Déri, Tamási. Ezekkel életműszerződést, nem rosszak végül is, életműszerződést, azt kihagyjuk az összes műveiket. Hát ez persze nem valósult meg, hogy finoman fejezem ki magam. Hát ez volt.
De dolgozni nem dolgoztatok?
Nem. Hát bejártunk azért, üléseztünk, meg dumáltunk. Hát aztán utána szét is lőtték a tornyot. Úgyhogy ott potyogtak a nagy kövek, meg minden.
Egyszer mesélted, hogy jártad a várost állandóan.
Állandóan jártam a várost, teljesen meg voltam őrülve. Be volt csukva a legtöbb kávéház és vendéglő, de azért volt például a Kriszt nyitva volt a 100 éves ott a mai bölcsészkarra szembe, ami most egy olyan nagyon drága hely, az akkor nem volt drága. Úgyhogy emlékszem, ott találkoztunk a Flórisba, néhány hely nyitva volt. Illés Bandinak a legfőbb gondja az volt, hogy elfogyott a borotva szappanja, és csak olyan borotva szappant kapott, ami nem habzott, és azzal ő nem tud borotválkozni, és én szerezzek neki habzó borotva szappant. Szereztem. Juhászal nagyon sokat együtt voltam, de Ferenci Bénéhez, akit lakott, jártunk föl, és segítettünk nekik vinni, vittünk ennivalót, ugye ők már idősebbek voltak. Hát ez volt. Nagyjából.
Rényi.
Igen, hát ezek akkor ilyen Rényi Péterrel elég rossz viszonyban voltunk, a pártközpontban volt, és hát nagyon kioktatott engem mindig, meg rémes volt. És egyik este hazamentem nagyon fáradtan, későn, Bátori utcába, lefeküdtem, és akkor is én későn kellő voltam. És mikor fölébredtem, és kimentem, akkor a másik szobába ott ült 3 ember, az egyik egy Dezsőfi Olivér nevű kollégista volt, és Vajda Miklós, aki a kollégám volt a Szépirodalminál, és Rényi Péter. És úgy ültek ott, mint egy városszobában. Hát fölösleges mondanom, hogy Rényi soha nem volt persze a lakásomon, és az egész egy őrület volt. És akkor ezek, akik addig ott beszélgettek vele, nem, máig sem tudom, hogy tudták, hogy ki az, mondták, hogy valamit akar ez az úr, és hát én pizsamába kijöttem, szóval nagyon hülye helyzet, ott bevittem. És Rényi elmondta, ez október 28-a volt mondjuk, hogy hát ő teljesen kiábrándult az egész ügyből. A felesége is, aki valami pártközponti vagy pártiskolai tanár volt, és hát ők abba akarják ezt az egészet hagyni. Egy darabig azt hitték, hogy reformálható a kommunizmus, de hát most rájöttek, hogy nem. Most ugye eredeti szakmája szerint nyomdász, és Knernél volt nyomdász a háború előtt, ami hát egy nagy szó volt, az egy csoda volt a Kner nyomda, és ő szeretne most visszamenni nyomdásznak, és hogy segítsek neki ebben. Méghozzá a Szépirodalmihoz szeretne nyomdai összekötőnek jönni. Mondtam neki, hogy persze rendben van, meg ő tudja, de azt nem tartom jó ötletnek, hogy a Szépirodalmihoz jöjjön nyomdai összekötőnek, mert hát ott találkozni fog azokkal az írókkal, akiknek eddig nagyon dirigál durván, meg minden, és az olyan hülye helyzet lesz az íróknak is, meg neki is. Úgyhogy, ha így döntött, akkor menjen egy nyomdába dolgozni szedőnek, de ne a kiadóba. Igen, mondtam, mint ilyen Dosztojevszki figura, igen, igaza van, az sok nekem, hogy én egy kiadóba, nekem csak egy nyomdába lehet mennem. Mondtam, nem erről van szó, hogy ez sok vagy kevés, nem ezt mondtam, nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy az nem jó, hogy maga azokkal az emberekkel találkozzon, ez nagyon kellemetlen lesz mind a kettőjüknek. Egy nyomdában a nyomdászokkal fog találkozni, akikkel eddig nem volt kapcsolat, nincs gond. Igen, igaza van, nem vagyok erre méltó. Mondom, nem erről van szó. És ez egy nagyon egyre kellemetlenebb beszélgetés lett, és akkor vége voltak, azt mondta, hogy hát ő Vasistánhoz is el akar menni, és vele is akar beszélni, hogy segítse őt, akkor ha én nem segítem a Szépirodalmihoz, akkor az Európa, mert úgy akkor már, hát kiderült, hogy nem akar ő elmenni egy nyomdába azért. És azt mondtam neki, hogy ezt nem ajánlom, mert Vas István nagyon rabiátus ember, a bátyámnak is egyszer összevesztek, és eltört a lábát, úgyhogy az nem egy olyan kedves, szelíd ember, mint én, úgyhogy ne menjen el Vas
István. Ez igaz volt egyébként?
Igaz. Ja, ez egyszer eltört Ádám lábát, de nem azért, mert rabiátus volt, hanem birkoztak, és elcsúszott. De ez ugye eszembe jutott, és ott hülyéskedtem, és akkor Rényi riadtan elment. Aztán november 6-án beállt rendszerhez a nagy kiábrándult ember, és hát lett évtizedeken át a legkíméletlenebb embere a Kádár kultúrpolitikájának. Nem bosszulta meg ezt a találkozót. Tehát nem csinált semmit.
Holott
agyon is levetetett volna a viccel, de nem csinált semmit. Nem találkoztam vele egyébként azóta, szerencsénkre. Úgyhogy nem volt semmilyen kapcsolatban.
A negyedik előtti napok?
Kérlek szépen, azt, ugye ma már van, aki azt mondja, hogy akkor már látszottak bizonyos jobboldali dolgok, én nem láttam semmi ilyesmit, illetve egyetlen egy dolgot, egyszer látvágtam a parlament előtti téren, ahol egy nagy ülés volt, és ordította a nép, hogy Mindszentit, Mindszentit. Ma nem illik mondani, de én nem szeretem Mindszentit. Akkor se szerettem, ma se szeretem. Azt hiszem, hogy egy nagyon merev ember volt, rossz politikus volt. Nagyon jó jellem volt, nagyon bátor ember volt. Az, amit a börtönbe csináltak vele, az borzalom, olvastam az emlékiratait, de azt hiszem, hogy nagyon rossz politikus volt, és egy nagyon elmaradott, korszerűtlen jelenség volt. 56-ban is lehetett volna okosabb azért. Mondhattam volna, hogy nem kérjük vissza a földeket. Nagyon okos lett volna. Nem mondta, hogy visszakérjük, az nem igaz, amit a kommunisták rá.
Nem igaz.
Nem igaz, de azt sem mondta, hogy nem kérjük vissza. Az okosabb lett volna, na, azt mondani. Ő azt mondta, hogy tájékozódó. Hát mondjuk javára legyen mondva, hogy börtönben ült, hát valóban nem tudta, hogy mi van a világban. Na elég az, hogy tömeg ordított, hogy Mindszentit, és a tömeg egy kisebbik része a tömegnek ordított, hogy Nagy Imrét. És én is azt ordítottam, hogy Nagy Imrét. És onnan jött egy pasas, egy olyan 50-es férfi, egy nagy bottal, és megállt mellettem, és azt mondta, hogy mit akar van a Nagy Imrét, az egy kommunista, nem akarjuk hallgatni Nagy Imrét, Mindszentit akarjuk hallgatni. Mondtam, hogy én történetesen Nagy Imrét akarom hallgatni, de Mindszentit, és az az érzésem, hogy azért csináltuk ezt az egész cirkuszt, hogy mindenki azt hallgat, akit akar. És maga ne folytja belém a szót. És ott elkezdtünk kiabálni, és a tömeg úgy inkább vele rokon szenvezett, és aztán rájöttem, hogy ez most nem volt egy szerencsés ötlet, engem előbb-utóbb itt megvernek, és mellettem nem állt ki senki. De hát akkor már nem volt mit csinálni, és akkor ott úgy veszekedtünk. És egy idő múlva megjelent Ferenczi Béni felesége, Erzsi néni, aki a világ legszebb asszonya volt, és még ma is az, 85 évesen. Béni bácsi róla csinált azokat a csodaszobrokat, öt mintázta. És megállt, és azt mondta, hogy Mayer úr, mit akar az én rész Pali barátomtól? Kiderült, hogy jól ismeri ezt a pasast. Egy házba laktak, és Mayer úr kezdi csókolom, és akkor valahogy hát csönd lett, a többiek elfordultak tőlünk, és Erzsi kivonszolt a tömegből. Kijöttünk, gyalog jöttünk tovább, és Erzsi mesélte, hogy ez a Mayer ennek egy likörgyára volt, ez egy sváb ember volt, és háború előtt likörgyára volt, vagy konyakgyára, és hát most akarja nyilván vissza a likörgyárát, és úgy gondolta, hogy Mindszentitől ezt előbb fogja visszakapni, mint Nagy Imréttől. Ami egy reális számítás volt a részéről, és hát akkor nagyon röhögve hazakísértem Erzsi nénit. Ez volt az én jobboldali élményem, a forradalom, ami hát azért nem egy olyan nagyon nagy jobboldali élmény, úgy mondjam.
És arról, ami az Írószövetségbe történt?
Nem voltam egyszer sem. Egyszer sem voltam, nem voltam tagja az Írószövetségnek, egyszer nem voltam. Déri megjelent egy este, hogy haza, nem volt kocsijuk akkor nekik még, senkinek nem volt, Örkénynek volt kocsi a forradalom előtt, egy kis fiátja, vagy milyen, Íróknak azt hiszem talán egyedül neki volt. És haza akartak menni, de nem volt közlekedés már, és följött hozzám, hogy nem aludhat-e ott. És mondtam, hogy de. Emlékszem, hogy Böbe azon hisztériázott, hogy a fülbevalóját elvesztette valahol a városba, és hogy hol hagyhat, és telefonált ott, és akkor ott aludtak, és ők mesélték, hogy mi van az Írószövetségben. De én nem voltam bent, én erről ezekről semmit nem tudtam, és nem. Feri se, Juhász se. Ferinek nagyon, akkor voltunk a legjobb barátságban, nagyon nehéz helyzete volt, mert Erzsike viszont a Diliházban volt akkor, Lipotmező, és ott viszont hát képzelheted, hogy a forradalom alatt minden fölbomlott, elmentek az ápolók, nem volt ennivaló, borzalom volt. Az örültek egy része megszökött, szóval egy pokol volt, és hát nem volt közlekedés rendes, Juhásznak sem volt persze kocsia, és ő minden nap oda kiment, és vitenni rettentő rendesen, és vitenni valót, és minden. Egyébként az a vers, amit senki nem ért, hogy az a nap a harmadik nap a legnehezebb, az is arra vonatkozik, hogy később már mindig egy nap szerdán vagy csütörtökön ment ki a Erzsikéhez a kórházba. Tehát ez a harmadik nap, ami a legnehezebb, az amikor kimegy meglátogatni
az Erzsikét. Ez a babonák napja csütörtök.
A babonák napja, a csütörtök, igen. akkor volt látogat, vagy szóval aznap ment ki. De forradalom alatt azt hiszem minden nap kiment, és hát nagyon féltett Erzsikét ettől a szituációtól. Aki öngyilkos lett, és utána bevitték még 56 nyarán összén. Aztán később ugye megint öngyilkos, akkor sikerült szegénynek.
És ez a vas társaság, ez alatt az idő alatt összejött?
Szervezetten nem. Hát a kiadóban néha találkoztunk, meg emlékszem egyszer a Krisztnél ebédeltünk, ott lehetett ebédelni ebben a 100 évesben. Ott egy régi szerelmem, ugyancsak egy festőiskolás, festőakadémista, gyönyörű lány, aki a Kondor Samulnak is a nagy szerelme volt, az bejött egy puskával. Nagy pártlány volt az előtt, egy ilyen zsidó polgárlány, és orvos gyerek az is. Bejött, és mondom, hogy mit csinálsz ezzel a puskával? És mondta, hogy le akarom lőni a Túrócit Rosszler Józsefet. És mondta, hogy miért akarod te lelőni a Túrócit Rosszler Józsefet? Mert az egy rohadt bolseviki. Hát mondom, te képzőművészeti főiskolára jársz, te lőd le a saját tanáraidat, a bölcsész tanárokat, milyen alapon lövötte le? Hát mert ő most együtt jár egy fiúval, aki mondta, hogy a Túrócit Rosszler az egy nagy, nem tudom én mi, ami egyébként nem volt igaz. És mondtam neki, hogy jól áll neked ez a puska, de hagyd a fenébe, jó? Hát ez egy baromság. A visel, csak ne legyen benne lőszer. A golyó ne legyen benne, de tényleg nagyon jól áll neked. Gyönyörű lány volt. Most Svájcban ilyen. Mindjárt elúszta a csikot utána. Nagyon helyesen, mert esetleg valami baja lett volna. Persze nem lőtt le soha senkit, azt se tudta, hogy kell egy puskát meghúzni egy ravasztóval. Csak tényleg jól állt neki, nem tudta kihagyni. Volt ilyen is, azért legyünk őszinténk.
Most nem vállalt szerepet semmit.
Semmit. Ő egyszer felszólalt az Írószövetségbe, hogy ő ügyetlen, és ő nem tud lőni, meg nem tud semmit csinálni. Ő egy dologra alkalmas, futár szolgálatra, és hogyha valahova el kell valakit küldeni, vagy valami, ő azt vállalja. De egyébként nem csinált semmit. Hát abszolút híve volt a forradalomnak, az nincs szó, csak tudta, hogy ő, hát nem erre alkalmas.
És jött november 4-e.
Hát jött november 4-e, hogy ez egy vasárnap reggel volt. A lövöldözésre ébredtünk föl, mert jöttek a tankok a parlamenthez, egész közel, kinyitottam a rádiócsát, az a világ vége volt, az a katasztrófa. Mondta be Nagy Imre a szöveget, H.I. nagyon szépen, akit én nagyon nem szerettem egyébként, de ez gyönyörű volt. És hát azt hittük, hogy most meghalunk, és kész. Szóval egy Vörös Mart is világvége hangulat volt. És aztán lementünk az utcára, láttuk a nagy tankvonulást, és hát borzalom volt. Én elképzelni nem tudtam, hogy itt valaha rend lesz, vagy béke lesz, vagy valami is lesz. Hát azt sem gondoltam, hogy ezzel ellen harcolni lehet, ez föl sem merült bennem, hogy most megfogni egy puskát és kimenni, és rálőni egy orosz tankra. Hát én nekem puska életemben nem volt a kezembe, és jó Isten megsegít, nem is lesz már. Úgyhogy ez nem merült föl bennem. Az volt, hogy bevinni megint a gyerekeket a fürdőszobában, nehogy lőjenek, és így tovább. Aztán bementem a kiadóba, Klári végig bejárt a kórházba, egy napot nem hagyott ki. Ő volt a világ legkötelesség teljesítőbb ember, akit én életemben láttam. Soha nem késett el sem onnan. Ő szegény lány volt, és kismesten nevelkedett, megszokta, hogy az embernek a munkáját végezni kell. Szemben velem, aki hát nagyon laza vagyok. És minden reggel bement, ha volt autóbusz, autóbusszal, nem volt autóbusz, gyalog. Hát röntgenezni kell, hát hogy sebesültek vannak, betegek vannak, szóval. Ő aztán már november 5-én, ha jól emlékszem, bement hétfőn, ha jól tudom. És hát ez volt.
Megindult egy menekülési hullám.
És én nem tudtam, hogy mit csináljak. Fölmerült bennem, hogy elmegyek. Nem a magyon, de fölmerült. Az egyik érve az volt ellene, hogy Kormos kint volt Prágában. Valami ösztöndíjjal, az egész forradalom alatt. És hát, ha elmegyünk, el kell vigyük Annát is, Kormos lányát. De hát, hogy vihetem én el Kormos lányát? Hát azért ez az ő dolga, hogy döntsön. Egyébként azon is rengeteget rögtünk, hogy a rádióban folyton mondták be, hogy Szabadföldre érkeztem. És egyszer azt hallgattuk, és egyszer bemondták, Kormos István üzeni Prágából, nagyon jól van, nincs semmi baja. ezen órákat röhögtünk, hogy hát miért lenne baj a Prágában, ahol nem volt forradalom. Ugye ő üzeni nekem, hogy nincs semmi baja. És hát ez fölmerült. Kérdeztem Kláritól, hogy mit csináljunk. Apámmal is beszéltünk. Apám azt mondta, hogy esetleg ő elmenne, ugye? Akkor volt 60 éves körülbelül. Németországban, ott lehet csak dolgozni, meg az egy komoly hely. Hát én meg oda semmiképp nem akartam menni, én Olaszországban vagy Franciaországban mentem volna, ha Ádám is vacilált, de addig vaciláltunk, amíg nem mentünk sehova. És nem bántam meg egyébként. Sőt, azt hiszem. Klárit mindig kérdeztem, és ő azt mondta, hogy ahogy akarod. Nagyon dühös voltam rá, és folyton mondtam, hogy hát szólj, beszélj ebbe bele is. Nem érdekel nekem, teljesen mindegy. És aztán később rájöttem, hogy ez egy pinfügy volt neki, hogy hol él Pesten vagy Párizsban. Szóval nem érdekelt. A szabadság nem volt fontos a számára. A jólét abszolút nem érdekelte. Egyszer mondott egy ilyet, hogy nekem teljesen mindegy, hogy én a kutvölgyi beröntgenezem a betegeket, vagy a motellődjőbe Párizsban. Nem érdekel. Hát az érdekelt, hogy van három gyereke, és vagyok én, és mi együtt legyünk. Hát ezen belül az, hogy el vagyunk nyomva, vagy kommunizmus van, vagy oroszok, vagy pénzünk van, ezek nem... Nem száll. Ez egy olyan érdektelen kérdés volt, hogy ebben a döntést átengedte nekem. Fontos kérdésekben ő döntött, abban legyen egy gyerek, vagy ne legyen gyerek, vagy nem tudom micsoda. Ez nem volt fontos. Hát hihetetlenül normális volt.
És neked volt mitől tartanod? Akkor úgy érezted, hogy nem. Van mitől tartanod?
Nem. Hát nem csináltam én azért semmit, és amellett hát hősök voltunk azért akkor mi, és szóval az is volt, hogy és ha lesz valami bajom, na és aztán, hát nem érdekes. De nem volt reális ez.
Valószínűleg nem is nagyon tudtátok elképzelni, hogy valakinek baja lehet ott a legelején. Hát hiszen az de a népszabadság, még nem az a népszabadság volt, amelyik később is itt tovább.
Ez úgy dason göngyölődött be. Na hát erre tudok neked, vagy némileg ide tartozik, hogy valamikor novemberben, vagy decemberben volt már talán, volt egy tüntetés, az utolsó, volt egy ilyen tüntetés még utána. A nőtüntetés, meg ez az egyik utolsó tüntetés volt, ami a amerikai követség előtt volt. Ugye Vincenti bemenekült az amerikai követségre, és volt egy tüntetés ott valamikor november végén, de lehet, hogy decemberben, ott az volt a jelszó, hogy ENSZ elé a magyar ügyet, ENSZ elé a magyar ügyet. És ez közel volt, nagy üvöltözés volt, épp Latorék voltak nálam. És a nagy üvöltözés volt, hát menjünk le. És lementünk a amerikai követségre, nagy tömeg volt, nem lőttek, és nem volt semmi. Vincentit is éltettük, de akkor már én is éltettem, ugye, kínomban. Nem jött ki az erkére, nyilván az amerikaiak nem engedték ki. És orosz tankok, meg akkor már volt valami magyar rendőrség is, meg ilyen pufajkások, azok ilyen autókkal úgy közénk jöttek, de nem bántottak bennünket, lövés semmi nem volt, mert szétspricceltünk, és egy-két embert azt hiszem azért elvittek. Himnuszt énekeltük. És egyszer csak megjelent egy autó, abszolút nem féltem. Egyébként se szoktam nagyon félni, meg kell mondjam, szóval nem vagyok nagyon. Van azért, amikor félek. Na, elég az hozzá, hogy egyszer csak megjelent egy autó, egy olyan régi módi autó, és a hátsóján ott állt ez a Gimes Miklós, akiről az előbb beszéltem, és valahogy egész közel került hozzám, és mondtam, te mit csinálsz itt? Én nem tudtam, hogy ő egy illegális lapot szerkeszt. Volt egy október 23-i lap, de erről én semmit nem tudtam. És úgy állt ott, mint az orosz forradalmi filmekben a hágcsón egy forradalmár, és Isten ilyen tudott nyelveket, ez tökéletesen volt nyelvet. Alacsony ember volt, a nagy feje volt, és szakállat növesztett, addig nem borotválkozik meg, amíg Rákosi meg nem bukik előtte, és aztán sem borotválkozott meg. És mondom neki, hát téged ismernek, meg nagy szereped volt, meg minden, mert mondom, téged felfog, bajod lesz, miért nem mész el? Átmentem a feleségemmel és a két gyerekemmel, átvittem őket Bécsbe, és aztán visszajöttem. No, miért? Itt akarok maradni, amíg olyasmit nem tudok csinálni, hogy felakasszanak. És aztán néhány napon letartóztatták valóban, és őt fel is akasztották. Ez a bűnhődni a kommunista múltért volt egyértelműen ez a szöveg. Hogyha ő egyszer bevitte ezt a népet ebbe, akkor ő neki most ez kötelessége. Ez lehetett, tehát másokat nem látom. De van egy rossz érzésem, hogy annyit beszélek politikáról, és az egész torz lesz, mert úgy néz ki, mintha nekem olyan fontos lenne a politika, meg mintha ilyen politikailag fontos volnék, holott hát az életemnek lényeges eredőjét Magyarországon nem lehet megúszni a politikát, de voltak éppen az alapállásom mégis az, hogy nem ez a fontos, menekülnék előle, bár egyszer élhetnék, úgyhogy ne kelljen vele foglalkoznom. Van egy mesterségem, azt szeretném csinálni, nem. Szeretnék egyszer két évig az íróasztalnál ülni, és nem tudni, hogy ki a magyar miniszterelnök. És ezt más országban hát nem tudja egy író, hogy ki a miniszterelnök. Hát kit érdekel az? És ez az egész interjú túlságosan betekeredik az én imámból, mert az a blikfangos, úgy nyilván lelkem én úgy érzem, hogy ez az lesz az érdekes, hogy lőnek, meg tüntetnek, meg külső vagyok, meg gyáva vagyok. Most bevallom neked, hogy engem azért sokkal jobban érdekel, hogy a Galagonyát mikor írta Vörös Sándor, mint az, hogy ki volt a Münich Ferenc.
Egyébként a végig a te attitűdöd a politikáról való beszélésben, ez, amit elmondtál most. Az derül ki belőle a számomra, hogy téged nem érdekel igazán a politika, de furton-furt az oldalvizébe keveredtél, ahogy a te nemzedéket béli magyar értelmiségnek a 99%-a.
Hát igen. Jó, rendben van.
És most csak
elfogadom.
Folytatva, hogyha most kérdezlek arról, hogy 57 és 62 között, ugye az úgynevezett konszolidációig, hogy mi történt a kiadóban, mik történtek a kiadóban, milyen volt az a bizonyos irodalmi élet, vagy szakmai élet, hát nagyon nehéz a politikától függetlenül leírni, azt hiszem, hogy ezt a 4-5 évet.
Hát persze.
A kiadóban változások történtek egyébként 57-től?
Nem, mondom, ez a kolléginak, itt kirúgtunk, ez nem jött vissza, semmi különös. Annyi történt, hogy szétlőtték a Ruszkik a tornyát a Hungáriának, akkor bementünk a Váci utcára, ott volt, kaptunk a Korvinában egy ilyen szobát, és oda jártunk be, nem nagyon sokat. Furcsa módon akár az élet bonyolult, a forradalom után föllendült a könyvkiadás, mert nem volt olyan nagyon kontroll. Minisztérium még nem szerveződött meg rendesen. Valami anyagi, ilyen mai anyagi dolgok is voltak, hogy tartsuk el magunkat, ez úgy fölmerült. És akkor nem volt valójában zavaros volt a helyzet, és elkezdtünk mindenféle könyveket kiadni, amiket addig nem adtunk ki. Történelmi regényeket, emlékszem, én javasoltam, hogy Pónak ezeket a rémtörténeteit, amiket baromi jók, ezeket adjuk ki, azt is kiadtuk, meg mindenféle dolgokat kiadtunk, és akkor valahogy úgy működött, egy darabig. Aztán Acél kezdett, ő volt a kultuszminiszter helyettese, de valójában ő intézte ott a dolgokat, és kezdett már akkor azért előjönni különböző ügyekkel, akkor ugye lecsukták tavasszal az Elket meg Dérit, 51 tavaszán, május 23-án, azért tudom, ez Klári születésnapja, lecsukták Bibót, és hát akkor kezdődtek a kemény megtorlások, egy csomó írót, még kisebbeket is lecsuktak. Mi azért úgy bejártunk a kiadóba, ott próbáltuk a dolgokat csinálgatni, és mindig jöttek ilyen utasítások, hogy történelmi regényeket, emlékszem, volt például egy ilyen szövegek, azt hiszem Köpecinek, hogy ne adjon ki íróktól történelmi regényeket, ne engedjük, hogy megíjenek úgy, hogy ne foglaljanak állást politikailag. Volt, emlékszem, azon részt vettem 56 végén egy könyvkiadói forradalmi bizottságok, mert még működtek egy darabig formálisan. Egy-egy delegátus elment, én mentem el tőlünk, az a közgazdasági kiadóhelyisége volt, és csináltunk egy nyilatkozatot, hogy mi a munkásokhoz csatlakozzunk, és ameddig a budapesti munkástanács sztrájkol, addig mi is sztrájkolunk, ha elkezdenek dolgozni, akkor mi is elkezdünk. Ezt valahogy én javasoltam egyébként, vagy valahogy. Meg is van valahol eldugva ez a röpcéduló. Ezt lehúztuk ott egy xeroxon, és tehát semmi következmény ennek nem volt. Aztán egyébként hát el is kezdtek dolgozni a budapesti, meg az országmunkásai, és mi is dolgoztunk. Hát ez volt. Barátainkat néha lecsukták, zömét nem csukták azért le, És hát ment valahogy az élet.
Téged leváltottak a csoportvezetőségről?
Engem igen. Engem azért váltottak le, ugye én pártag voltam 56-ig, bár nem vettem részt már semmiben, meg egy gyűlésre 52-től nem mentem el. És 56-ban hát eszembe nem jutott, hogy belépjek. És akkor behívott ez a Jászberényi, akivel olyan rendesek voltunk a forradalom alatt, és azt mondta, hogy hát ez nem a közvetlen, ez 57 elején volt, a déli jéglecsukása körül, valószínűleg ezzel össze is függhetett, azt mindenki tudta, hogy én Tiborral milyen jóban vagyok, hogy hát ha nem érzi a pártba, akkor kirúgnak. Mondta, nem lépek be, nem létezik. És akkor azt mondta, hogy hát akkor legalább mondd el egy gyűlésen, hogy ez ellenforradalom volt. Mondom, nem mondom. És miért nem mondod? Szerinted forradalom volt? Mondom, nem. Forradalom sem volt, mert a forradalom az azt jelenti, hogy egy elnyomott osztály, az uralkodó osztály ellen föllázad, ez legalábbis a marxizmus így definiálja. Hát akkor mi volt, ha se nem forradalom, és se nem ellenforradalom? Szabadságharc. Egy ország szabadságharc, egy másik ország ellen az volt. Na hát erre elkezdett csipákolni, meg vagy őrülve, nem volt rossz indulatú, csak fél. És akkor keres magadnak állást. És akkor én elkapott a őrület, és azt mondtam, hogy te keres magadnak állást. Te menjél Magyarországról, én itt maradok, és nem keresek magadnak állást. Nem értsz a szakmához, senki nem szeret itt, én értek hozzá, szeretnek, menjél innen, te menjél. És oroszok menjenek el, és te menjél. Üvöltöttem. Teljesen agyrém volt. És nem történt semmi. Egyébként annak lehetett egy személyi oka is. Szirmai István volt akkor a kultúra főnöke, aki apám betege volt, vagyis a felesége. És 57-ben volt egy színházi előadás, már nem tudom mi, egy premier, amire én elmentem, és ott a Szirmai is ott volt. Egy olyan kis színház volt valahol a Nagymező utcán. És a szünetben odajött, aki hát dunsztja nem volt róla, hogy én velem mi van. És oda jött, hogy szervusz, Pali, mi van veled, és ott beszélgettünk, és ezt látták. Jászberényi is ott volt. És látta, hogy Szirmai Eftás ott ad engem ölelget, vagy beszélgetünk, vagy lapogatja vállamon. Lehet, hogy ennek is szerepe volt bele, hogy nem rúg, mert ilyen az élet. De lehet, hogy nem tudom. Na, elég az, hogy végén nem rúgtak ki. Nem léptem a pártba, de a csoport vezetőségről leváltottam. Semmi bajom nem történt, meg kell mondjam neked. Mint ahogy azért hát a lakosság többségének nem történt ilyen értelemben véve baja. És ez is volt a konszolidáció egyik, hát hogy mondjam, lehetősége. A kiadóban senkinek nem történt semmi baja, nem is vittek el senkit a kiadóból. Egyszer kihallgattak a főutcán déli ügyében. Erre ad mondjam ennek, hogy ugye bátorság, gyávaság, egyedül voltam otthon, kijött egy rendőr, és csöngettek, kimentem, ez amikor nyáron lehetett, 57 nyarán vagy összén, és egy idézést hozott, amire rá volt írva, hogy Déri Tibor bűnügyében, tudom, már harmadnap délelőtt 11-kor Gyorskocsi utcán jelenjen meg. Átvettem, aláírtam, elment, és akkor hasmenést kaptam rögtön utána. Alig értem be a fürdőszobába. Megint a zsigereim reagáltak.
És maga a kihallgatás?
Hát az undok volt, nem akarom a részletesen emesélni, az volt benne az undok, hogy bent volt a börtönben a kihallgatás. Tehát bement az ember, és akkor az ott a fő utca hátsó része. László százados hallgatott ki, egy olyan vizes nyolcas fiatalember, egy olyan szőke kövér pasas volt, az ott a déli előadója, mert ezt így hívták. És mondták, König volt az Zoltáné, ezeket később tudtam meg. És akkor le kellett adni, kijött az ajtói kapuig, bevezetett, volt egy kulcscsomó nála, átmentünk egy ajtón, kinyitotta, bezárta, akkor fölmentünk egy lifttel, akkor megint kinyitotta, és mentünk egy negyed órát a börtönbe, és 600 kapba zárt ajtó volt már mögöttem, amikor bejöttünk az irodába. Hát mondjuk, ilyen nincs egy jogállamban, ugye bár, hogy a börtön szívében hallgassák ki az ember. Hát ez már egy pszichikai előkészítés volt. És akkor leültetett és kérdezett tényeket. De hát nem volt ott semmi, csak eljött, vacsorázott, bebekereste a fülbevalóját, ezeket a jelentéktelen részleteket mondtam rettenetes részletességgel. Ezt tartottam taktikailag. Arra emlékszem, hogy kimentem, mikor elengedett, elég, most nem akarom, volt még egy poénja, de hosszú. Mikor kimentünk, akkor is kikísért, aláírt a papírt, kiengedett, és akkor bementem egy presszóba, és mondtam, hogy kérek két konyakot. Két dupla konyakot. És néztek, hogy egyedül vagyok, mondtam, nekem. És akkor kitett, és mind a kettőt gyorsan lehajtottam, és felhívtam Klárit, aki dolgozott akkor is, hogy főutcáról beszélek, de már egy presszóból. Ennyi volt. Szóval igazán nem egy nagy ügy.
Jut eszembe a Szalai Sándort, a szociológust, te ismerted, róla van az a híres történet, hogy maga kiengedték a börtönből, bement egy presszóba, kérte egy kávét, és rögtön botrány csapott, hogy ilyen szar kávét.
Belefér Szalaiba. És hallgatója voltam az egyetemen, szociológiát tanított még a 48-9-ben.
Ez a rajtemetéses története is gyönyörű.
A Laci itt volna. Belé. Ott voltam a rajtemetésen egyébként. Állítólag azt mondta a rajtemetésen, hogy szegény Laci, ha ezt látná, hogy belénk lövette. Nyilván, ezek a igazi jó magyar történetek.
Nyilván rengeteg barátod, ismerősöd, tipikus történetek, ahogy te fogalmazol, bezuppáltak. De meséltél, csak a nevet nem tudom kiről, egy történetet. Aki neki ment határnak kétszer, visszajött, és akkor úgy döntött, hogy ezt meséld, de azt hiszem, hogy ez példaértékű történet, nagyon tipikus.
Név nélkül mesélem, mert ez is él. Ez egy elég jó barátom volt, kollégista is volt, és ő fogta magát, és forradalom után neki ment a határnak. Kiderült, hogy katolikus, és hogy ő kimegy valahova nyugatra, és beiratkozik egy katolikus egyetem. Ezt nem tudtuk, vagy alig tudtuk róla. Már úgy értem a katolikus, nem, hogy hívő. Elkapták. És akkor visszajött, följött hozzám, még a Bátor utcára, hogy ez van, és én nem foglaltam állást ebbe az ügybe, és akkor megint neki ment a határnak, és nagyon ügyetlen pasas, mert nem volt nehéz akkor diszidálni, megint elfogták. Megint visszajött, és azt mondta, hogy hát a jóisten így akarja, ő úgy döntött, hogy akkor belép a pártba, és karriert csinál. És mondtam neki, hogy tertium non datur, hát vagy katolikus egyetem lövembe, vagy nem tudom én hol, Amerikában, vagy itt marxizmus, meg párt. Azt mondtam, igen, nincs harmadik. Így is történt. Belépett a pártba, egyetemi tanár lett, karriert csinált, minden. Nem is rossz egyetemi tanár, az igazság kedvéért. Írt egy-két jó könyvet. Komoly szakember. És nem is csinált különösebb disznóságot. Az igazság kedvéért mindezt, mert az élet ilyen, hozzá kell tenni, hogy nem egy szörnyeteg. Szoktam vele találkozni, szevasz, hogy mi a... Úgyhogy ez egy bizonyos értelemben véve tényleg fontos történet, igazad van, mert úgy éltünk, ahogy lehetett. Nem ahogy akartunk, hanem ahogy lehetett. És nem fogom szeretni azokat a fiatalokat, akik ezért megvetnek bennünket.
Rész Pállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. A negyedik rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília.
Az életinterjú felvétele 1993-ban készült, és utoljára 2005. október 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.